Román Attila vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat és ma esti beszélgető társamat, Lálit Dezső festőművész. Vágyom ezt megismerni, hiszen hallgatók szerintem először beszéltünk, és egy nagyon nyitott segítőkész embert ismertem meg, akiben tettem a lelkiségét, éreztem meg azt, hogy régóta van egy imaközössége, vagy régóta van egy közössége, a Fiorenti közösség, és a csodálatos műveket alkotott, amit valószínűleg Isten ajándékoként kapta tehetséget, befejezi ki az életet, a hitét, a világot. Úgyhogy akkor én kérem, hogy mutatkozzon be nekünk, és beszéljen magáról, hogy a hallgatók is megismerjék, és azok az emberek, akik még nem ismerték meg. Át is adom a szót, Isten hozta a Mária Rádióba.
Hát a történetem röviden annyi, hogy mennyi 79 éves vagyok, édesapám meghalt a háborúban, édesanyámmal jártunk gyerekkoromtól templomba, és a hitet így ilyen formán ajándékba is egyenesen megkaptam. A hitemek először a kamaszkori bűneimmel erősödött meg, mert rögtön elkezdtem hetente gyónni, járni, és ebből együtt járt a heti áldozás. Úgyhogy aztán kamaszkorom közepén, mikor már evezős edzésekre jártam, akkor ilyen hajnali misék kerültek sorra vasárnaponként, már elszakadtam anyámtól, mert reggel 8-ra ki kellett érni az angyalföldi evezős csónakházba. Pályaválasztásom az úgy alakult, hogy semmi nem akartam lenni, aztán egy idő után ez így rátaláltam a festésre, egyik nap a másik után, egy hirtelen napon, de kerülő úton az iparművészeti főiskolát végeztem el, és aztán elkezdtem a szakmai életemet egy-két év után, és hát most már 50-valahány éve a festés a munkám, és abból is élek. Ami ide tartozik életrajzhoz, hogy 1984-ben megismerkedtem egy zseniális, nagy tehetségű ferences pappal, Tamás atyával, Marik Tamással. Én megtért ember és hívő ember voltam, de ott egy nagy lendületet kapott a hitem. Elolvastam rögtön a korabeli ferences irodalmat az 1200-1300 évekből származott. Így megismertem például a Fiorettit, a Szent Ferenc legendáit, amiről aztán az ima közösségünket elneveztem, az a következő évben indult. Az atyáról annyit, hogy ja, hát a megtérés mondjuk pillanata, Isten tréfált egyet, mert illetlenül egy prédikációját hallgattam, ahol azt mondja, hogy dicsőítsd az Urat napi 20 percet, és megtérsz. És az Úr csettintett egyet, és mosolygott, mert én a számokra, a számosságokra és a rendekre nagyon érzékeny vagyok, mindent magam is megszervezek, és azt mondtam, hogy ha ez napi 20 perc, hát ez kiváló, akár üzletnek is. És hát akkor elkezdtem napi, hát egyébként egy órát reggel hajnalban imádkozni. Aztán ezzel el is kezdődött egy ilyen másnaponként, ez is nagyon értelmes tanácsa volt, hogy ne naponta járjak, hanem másnaponta jártam a hajnali misékre, amíg a ferences atyáknál erre mód volt. Érdekes módon most erre újra mód lett, hogy a Covid miatt közvetítik a reggeli miséjüket, és ezt én itthonról tudom hallgatni. Na, az atyáról még egy mondat, a 8 vagy 9 éves kisfiamnak egy olyan tanácsot adott, hogy figyelj ide, ha jársz az utcán, akkor áld meg a szemközt jövőket. Ez egy hatalmas, hatalmas mondat, nagyon sok ágú, és egy óriás, egy egész élet program lehet, és egy gondolkodási program egyetlen egy mondatban. Ezt én is megtanultam tőle. Folytatva, tehát 95-ben ez az atya a karizmatikus mozgalomnak az egyik elindítója volt. Részben a magyar állambiztonsági szervek zaklatása miatt Ausztráliába ment ki, sőt engedélye, sőt örültek neki, hogy végre elmegy. És akkor volt egy kezdődő, megalakult ima csoportja már, karizmatikus ima közösség, az hirtelen ketté vágta, és az egyiket az öccsének adta, és a másikat friss ismerettség voltam vele, de nekem adta. Egyszerűen abból a megfontolásból, hogy egy generációval idősebb voltam, mint az ő csapata. Aztán valóban a Fioretti nevet adtuk neki a Szent Ferenc legendából, és magamat én is mondjuk negyedrendi ferencesnek tekintem. Tehát kötelmek nélküli ferences gondolkodásúnak. Hát, hogy ez mit jelent, ez a Fioretti csodálatos legendás könyvben van leírva, amit nagyon szeretek, és megtanultam a gondolkodását. Ott egyetlen egy mondatcsokorral az egész összefoglalható. A Szent Ferenc távollétében a kolostort megpróbálja két rabló kirabolni, de és elzavarják őket, sikerül őket elzavarni. A Szent Ferenc hazaér, és beszámoltak neki az atyának, hogy mindez hogy sikerült, aki haragosan rászólt a guardiánra, a kalostor vezetőjére, hogy fusson utána a rablóknak, mert egy rabló testvérnek is jár az ebéd. Ez az egész ferences lelkiséget, ez az egyetlen legenda összefoglalja. A Fioretti közösségünk azóta, tehát 1985 óta, ma is szerdánként itt a műteremben összegyűlik. Úgy történik egy este, hogy elmondjuk, most úgy történik egy mondjuk 10-15 éve, elmondjuk az esti zsolozsmát, utána én szentséget kiteszek, és szabadon imádkozunk, ma már nem nátha problémákért, hanem országos, és talán mondjuk így, hogy Isten előtt valóban fontos problémákért, és egy harmadik részben egy szentnek az életéről egyikünk beszámol, és hát ebből okosodunk. A szentségimádáshoz hozzá kell tenni egy mondatot, hogy ezt itt körünkben nem nagyon, ebben az egyházmegyében ezt nem nagyon engedélyezik, úgyhogy ezt külön újra meg kellett kérvényeznem, mert eredendően ez papi utasításra történt. Aztán egy ideig nem kaptam választ, úgyhogy a Vatikántól kértem erre engedélyt, hogy hát ő a fölöttes. Ők ugyan nem válaszoltak közvetlenül nekem, de a dolog valóban elintéződött. Ez a Covid-járvány miatt most online, illetve még online sem történik. Én néha egy-egy körlevelet írok a közösségnek. Tegnap éppen azt, hogy hát tudjuk, hogy a keresztény élet böjt nélkül érvénytelen. Hát ezt sok szent mondja, hogy méghozzá állandó böjt nélkül ez nem keresztény élet. Arra kértem őket, vagy arra irányítottam őket, hogy most nagyböjt kezdetén egyetlen dolgot üzenek ki, ez ne legyen óriási cél, amire jobban fognak figyelni. És ez nagyon sokféle történet lehet, de fontos, hogy egy dolog az, amit kiemeljenek, amivel fontos, amire jobban tudnak figyelni. Nálam például a mai böjt az volt, hogy kísértem a feleségemet, és hazafelé a villamosonról egy megállóval korábban leszálltam, és vettem magamnak egy piramis csokoládés szeletet, és megettem a helyszínen. Ezt most nem részletezem, hogy ez itt nekem miért volt bőtített. Na, egy nagyobb fokú istennel találkozásom, egyetemes istennel találkozásom, ez 84-ben volt ebből a karizmatikus közösséggel való találkozáskor, és Marikatyával, ez egy új típusú hitéletnek volt a kezdete. Ennek az egyik kulcs figurája valóban a Tamás atya volt, a másik pedig egy protestáns lelkésznek, egy kis könyvecskéje, a Carothersnek a Magasztalásban rejlő erő, ami könyvnek egyetlen mondatban a summázata az, hogy mindenért adjatok hálát, mindent köszönjetek meg, és a Pálnál, ahogy ez le van írva, ez a mondat, az előtte való mondatban jóról és rosszról is beszél. Tehát ennek az a lényege, hogy a rosszért is hálát kell adni, mert Istennek az útjai nem a mieink, és ami elénk kerül, azt mind azért kapjuk, hogy hozzá közelebb jussunk. Úgyhogy az én alap szemléletem az imádkozásban a hálaadás, a köszönet. Dicsőíteni nem vagyok tehetséges, szóval mondatokat nem tudok cifrázni, vagy bonyolítani és göngyölíteni, hanem az egyfajta tehetség kérdése. Nem, én megköszönöm azt, amik történnek velem, jókat és rosszakat, és ez átszövi tulajdonképpen a napomat. Szóval egészen olyan formáig, hogy ha valami egy szögelésnél, vagy keretszögelésnél, vagy egy mozdulat jól sikerült, vagy úgy megörülök neki, akkor kifejezni, hogy ezért hálás vagyok, és ezt tudom, hogy kaptam, egy 2 másodpercre mozdulatlanná válok, tehát ezt megállok valamiben, és aztán megyek tovább. Az ima közösségnél is, a szentségimádásnál, az a munkaasztal közepén körülülve tartjuk, vagy körülállva, irányítottam, vagy hogy fejezzem ki, így rendeztem meg ezt a történetet, hogy először dicsőítünk, ami dicsőítünk és hálát adunk, és a második részében az imádkozásnak az, amikor kérünk. És hát például kérünk a vezető politikusokért, hogy Isten segítse őket, egy csokorba véve a mind a két oldalt, a kormányfőt és a sokak által utált ellenzéket. Nekünk ez a közömbös, hogy milyen minőségű személyek, Isten elé visszük őket. Az imámnak a többi része, hogyha ez ide tartozik, hát ez végül is valamennyire a közösség élete is, hogy természetesen a kérőima az elsősorban közben járóima, és nem a saját gyomorfájásunkért imádkozunk. Nekem például 64 tételes ilyen közbenjáró, 64 emberes közbenjáró listám van, úgyhogy ennek csak a fele kerül sorra egy napon. Ezt reggelente szoktam végezni. Egyébként ez, hogyha van úszoda, akkor az úszodai kavics járás közben. És ez úgy néz ki, hogy először a kereszt és bérma gyerekeimért imádkozom egy-egy mondatban, aztán a családomért, a következő tétel a barátok, azután az ismerősök, azután akik bajban vannak, hát ez valamennyire egy változó lista, azután a klerikusokért, a mi imacsoportunk az 2 kötelező ima szándékkal létezik, az egyik, hogy a itteni budai ferences szerzetesekért imádkozunk, és a másik a kormányfőért. Hát amit a Pál megmondott, hogy imádkozzatok a királyokért ennek értelmében. Na, itt tartottam, hogy a klerikusokért imádkozom, és végül a politikusokért. Ez ami 6 vagy 7 tétel, de nem fér ki egy napra. Úgyhogy ez két részre van osztva. Közben járó ima, én kérőimát nem nagyon tudok mondani, ezt megbocsájtja nekem az úr, pedig buzdít erre. Én egy ilyen belenyugóbb, ilyen értelemben hívő ember vagyok, hogy én tudom, hogy az történik velem, ami helyén való, és amit kapok. Ez a kérőima, a közbenjáróima, a hálaadóima, a dicsőítés, az Isten imádás, akár egy mondatban a dicsőség nevű imával. Mit is mondjak. A hajnali imámat azt a 95-ös zsoltárral kezdem, mert az egyházunk az rettenetesen okos. És hogyha a szerzetesi zsolozsmát minden nap ezzel a zsoltárral kezdi, annak nyilván nagyon súlyos tapasztalati oka van. Úgyhogy ezt évek óta ezzel kezdem az imát. És hát a zsolozsmából, az imaórából veszem általában egy profétai részlet, próza szokott lenni, vagy szentek levelezéséből, és az Ószövetségből rendszerint egy-egy részlet, az egy tanításfajta, és az nekem egy napra bőven elég is. Nem vagyok érdeklődő és kutató típus, azt hiszem, hogy amire szükségem van, azt tudom. És ha még marad idő az egy órában, akkor a reggeli zsolozsmát mondom el, amennyire futja az időből.
Név szerintem mit hív, vagy csak általában?
Salágotokat kérdezte, akkor mennyei atyám, felajánljuk neked szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak testét és vérét, életét és halálát, engesztelésül bűneinkért. Jézus Krisztus fájdalmas szenvedéséért irgalma az Erzsébetnek és az egész világnak. És az Erzsébet nevébe kerül be 64 név. Jézus Krisztus fájdalmas szenvedéséért irgalma az Katának és az egész világnak.
Jézus megszólítása, vagy Jézusokkal való párbeszéd, az Istennel való párbeszéd létre jön az ön életében, olyan ima.
Az imámnak egy része, a harmadik egység az amikor az előző napi dolgaimat veszem át, és ennek kapcsán mondom el, amit gondolok. Én erre közvetlenül választ nem kapok, és nem is mondjuk várok. Azt hiszem, hogy a gondolkodásomban megjelenik a válasz. Napközben konkrét Jézushoz fordulás az olyan formában történik, vagyis a Szentlélekhez, hogy rajta kapom magam, hogy mondjuk önsajnáló gondolatom van, vagy másra a haragudó gondolatom, akkor ez elég gyakran eszembe jut, és akkor kérem a Szentlelket, hogy tisztítsa meg a gondolataimat, és egyáltalán a gondolkodásomat, hogy a rossz dolgokat hagyjam el, ne foglalkozzam velük, akkor is, hogyha alkalmas, akár igazságos lenne, vagy méltányos, és hát törekedjem arra, hogy jóra. Éppen ma reggel kérdezte meg a feleségem tőlem valami kapcsán, hogy mondd, ez a mondatom most gonosz volt, és azt válaszoltam neki, hogy nem, de nem viszi előre a világot. Tehát arról érdemes egyáltalán beszélni az áremelkedéseken túl, hogy mi az, ami a másiknak hasznos, vagy akár önmagamban tisztít egy gondolatot, vagyis előre viszi a világot. A szakmám és az Isten kapcsolata, hogy itt mi történik. Hát mi is alkotó emberek vagyunk, Isten társalkotói, a semmiből csinálunk valamit, egy képet. Egy jó kép az én megfogalmazásom és hitem szerint, egy remek mű, egy villám-villanás idejére megmutatja Isten köpenye szegélyét. Megmutatja Isten köpenye szegélyét egy pillanatra. Minden mű, minden igazán jó mű, és tulajdonképpen minden mű szándékában is Istenre mutat. Ezt nem mindenki ismeri föl, az azt mondja, hogy hát fölfelé mutat, meg másfajta megfogalmazások is vannak, valami olyanra mutat, ami tisztább, jobb, mint én, ami tökéletesebb. Én azt mondom, hogy Istenre mutat. Ez a szakmai része. A második kérdés az volt, hogy a szív és az érzelem. Ebben csalódást kell okoznom magának, mert nem vagyok érzelmes ember ebben a vetületben. Nem meleg a szívem. Ezt az ima életet és mint egyebet is tulajdonképpen munkámnak tartom, feladatnak. És Isten azt hiszem, hogy megérti ezt, és azon az alapon van létjogosultságom, hogy Isten azt mondta, hogy őt szeretni annyi, mint jót akarni, őt akarni jót és jót tenni. És az embertársaimban sem a szívmeleg vonz feléjük, hanem az a feladat, hogy jót akarjak tenni, és jót tegyek velük, és jót gondoljak róluk. Ezen alkalmasint így munkálkodni kell. A harmadik a böjt, hát ez megint talán furcsa lehet magának. Két éve a nagyböjtben a kivezetőm, vagyis a gyóntartásban azt a penitenciát kaptam, hogy én olyan fajta fegyelemben élek egész életemben, hogy legyen az a penitencia, hogy valami örömet okozzak magamnak. És ez megvilágosította egyébként a böjtnek az értelmét, hogy egyáltalán arról van szó, hogy feltétlenül sanyargatni magunkat. Ott teljesítettem ezt a penitenciát, vettem magamnak, kiutaztam Kőbányára, és vettem egy szoba mérleget. A böjtre visszatérve pedig, hogy ez annyi, mint hogy egy fogalmaim szerint, hogy az tiszta böjt, hogy Istennek ajánlva magamat valamilyen mértékben egy folyamatos önfegyelemben élni. És ennek legkülönbözőbb formája lehet. Ennek érdektelen, de ez a piramis szelet, ez ennek volt a mai része, hogy én ezektől megszoktam magamat, illetve megtartóztatom magam, de legyen bátorságom ennek az ellenkezőjét megtenni. A szeretetben foglalódik össze, ugye a János Evangélium is tartja, de a szeretetnek nem egyetlen formája van. Én az ima közösségünknek azt mondom, ugye, hogy nem azért vagyunk itt, hogy egymást szeressük és jól érezzük magunkat, hanem esztergálunk. Esztergálunk, egy közös munkán dolgozunk. És ez a szeretet formája számomra.
Amikor egyének a szentségeit, akkor ez egy szentségimádás.
Elmondjuk az esti zsolozsmát, és utána egy szentségimádás, amit tényleg ilyen kacifántos módon szereztem meg erre az engedélyt. Hát három püspökkel voltam kapcsolatban, mert ez egyébként nem engedélyezett. És a szentségimádás alatt mondjuk el a kötetlen imát, tehát azt, amit közvetlen Jézusnak akarunk mondani, a háladást és az imádást, valamint a nem kérést, kijavítom magam, hanem a közbenjárást. És általában itt hát ilyen fontosabb dolgokért történik az ima. És hát utána pedig erre van nagyon régóta engedélyem, utána megáldoztatom a közösséget. És ennek ez a formája.
A családjuknak is kérnek kegyelmet az életükön, vagy csak mindig másért ajánlják fel.
a közbenjáróim ez a pontos megfogalmazása, tehát ez a szükséges, aktuális dolgokért történik. Ez előfordulhat, hogy betegség, de ez ritkább, vagy ha betegség, vagy segítség igénylés, akkor ez általában, vagy elsősorban nem családtagokért, hanem a hallott, vagy ismert, aktuális gondokért, vagy problémákért történik.
Önmagáért, vagy a családáért, a gyerekért, személyesen ezeket?
Nem imádkozunk, nem. Ez a magánimának a területe, azt otthon végzik. Ez azért van ez a közösségi forma, hogy hát nem jó a szó, mert hiszen itt nincsenek dimenziók, de hogy ez nagyobb hatóerejű problémákért, amikért esetleg senki nem imádkozik. Hát például a Soros Györgyért, akire nagyon sokan haragudnak Magyarországon, lehet, hogy joggal, lehet, hogy nem, azért például senki nem imádkozik szerintem rajtunk kívül.
Egy másik lelki állapotba kerül, amikor alkot.
Értem, teremtek, de nem tudatosan nem vagyok közelebb a teremtőmhöz, és hát ugye jó lenne hallani, de nem áll az, hogy én folytonosan egy tevékenység közben a teremtőre gondolok. Az végeredménye az valóban teremtés. Az ihlet az egy létező, valóban létező lelki állapot, vagy szellemi állapot, az azt jelenti, hogy az egész, minden a gondolkodásom és a tehetségem hirtelen begyorsul, és többszörös teljesítményre alkalmas. Ez általában évente 4 vagy 5 nap. A többi az becsületes munkanap a munka eszközeim közepette, munkaidőben, munkaidő elejével és munkaidő végével.
Itt érzem azt, hogy teremtettek, ezek majdnem
olyan, mint a gyermekei. Mindegyik az, és ezek nem jobbak, mint az másik 360 napban készült dolgok, csak akkor hirtelen, gyorsabban megtörténik az, ami egyébként fél év, egy év munkájával szokott létrejönni. Általában egy képem az így fél év alatt készül el. Egyszerre több képen dolgozom természetesen. Az ihletett állapot, ezt mondom, ez egész egyszerűen egy folyamatod aránytalanul begyorsít. Nem tudom kapcsolatba hozni az Istennel, bármilyen szép lenne ez a történet így. Mindent tőle kapok, ezt tudom. Nem tekintem rendkívüli ajándéknak. Ez is munkaeszköz.
És a visszajelzés?
Egy kép az úgy működik, hogy az egyébként az interneten megnézik a képeimet, a gyűjtők úgy is jönnek hozzám választani, hogy előzőleg már mindent kiválasztottak. Másrészt kiállításon láthatóak egy 3 hétig, vagy a könyveimben, és akkor otthon, ha föllapozza. Tehát én erről közvetlen visszajelzést nem kapok, és ha véletlenül megdicsérik egy képemet, az olyan, mint egy sütemény, amit az ember jó ízűen elfogyaszt, és aztán elfelejti. Ennek nincs különösebb súlya az életemben. Ha valami bírálatot kapok, az sokkal jobban érdekel, mert abból esetleg valamit használhatok. A félkész képeimet is a naponta írok egy ilyen naplót, egy blogot, azt föl szoktam tenni, félig tréfából, meg hát érdekli is az embereket, és teljesen ismeretlen emberektől kapok visszajelzést. Félkész képre valaki azt e-mailezte, teljesen ismeretlen, hogy csak annyit írt, hogy túl piros. Nem tetszett neki. És nevettem egyet, és válaszoltam, mert egyébként lehet, hogy igaza volt. A visszajelzésekből tényleg inkább a bírálatok érdekelnek. A gyerekeim azok már nagyok, és természetesen unják a képeimet, mert annyit láttak, úgyhogy néha bíztatom őket, hogy látogatnak, hogy gyere, azért megmutathok két képet avval a felhanggal, hogy tudom, hogy terhedre van, mert nem olyan fontos ez most számodra, de legalább egyet-kettőt meg szeretnék mutatni. A nagyfiamnak a bírálata nagyon érdekel is, mert abban a pillanatban minden, ahogy ez helyén való, minden barátság és kapcsolat formáció megszűnik, és halálosan keményen kritizál, ami nagyon ritka és nagyon nagy ajándék. Egy ilyen újságíró barátom volt, aki az írásaimat így kritizálta, hogy jéghideg lett, és szakszerű, és pontosan azt mondta, amit gondolt, és versébe látóan lényeglátó volt. A képvel kapcsolat a második fejezete a feleségem, aki természetesen naponta látja is munka közben, és elég dühös vagyok, amikor az ajtón belépve azt mondja, hogy jaj, de szép. Mondom, nem is látni onnét a képet, mert régen lát csak belőle valamit, és nem szeretem a sztereotíp biztatásokat. Úgyhogy aztán kényszerítem, de akkor már nézd meg, légy szíves szemből is. És néprajzos, más a szakmája, de óhatatlanul beletanult, és valóban sokszor nagyon, nagyon lényegbevágó kritikát és bírálatot vagy értékelést tud mondani. És hát időnként elkér egy-egy képet tőlem ajándékban, mert ez is ilyen szigorúan megy, tehát ilyen műtárgy, ez dokumentálom, hát nem be van jegyezve, hogy kinek a tulajdona, hát van, ami az ő tulajdona. Játék ugyanakkor természetesen, de mint minden az. Hát ennyit.
Ő magával szemben sokkal szigorú, mint az Isten, ahogy szeret és elismeri.
Nem hiszem, és egyébként az Isten mindenkit egyformán és végtelenül szeret. Nem vagyok semmilyen szempontból kiválasztott. Nem tartom ezt értékesebb munkának, mint az utca seprést, amikor egy hétig nem söpörnék, vagy egy hónapig az utcát, akkor Budapesten Pest is járvány tör neki. Az én örömöm nem abban van, hogyha megdicsérnek, ami esetleges, az értéke is esetleges, vagy kérdéses és átgondolandó lenne, és egyébként elmúlik, hanem az öröm az, amikor valami sikerül. Ez elég sok képemet tönkreteszem, vagyis hogy elrontom végül. De hogy egy-egy pillanatban, amikor valami sikerül, vagy akár tegnap egy képkeretet csináltam és javítottam ki, és az végül sikerült. A munkának, egy-egy munka pillanatnak tudok igazán örülni. Vagy mondjuk tegnap én 40 éve olvasom a József és testvéreit, a Thomas Mann regényt, és tegnap megint egy elképesztően gazdag mondatot olvastam belőle, vagy hallottam belőle, mert fülhallgatóval hallgatom a részleteit mostanában. Ennek tudok örülni, vagy láttam egy Rothko képet eredetiben, amit gyerekkorom óta nagyon szeretek, egy New Yorki múzeumban, és az sokatszor látva megrendítő volt. Az igazi örömeim ezek. És talán ezt ugye nem szeretné hallani tőlem, hogy ez személyeken keresztül sugárzik. Nem ezek műalkotások, az enyémek vagy másoké, ami igazán megrendít. És egyébként az életemmel és a munkáimmal, hát tulajdonképpen így közvetlenül adok az embereknek. Ezt egy közvetett ember szolgálatnak tartom.
Megharagszik, hogy most azt mondom, hogy számomra ő egy csodálatos, nagyon szerethető ember, akkor ez most önnek lesz,
köszönöm szépen, ebben erre az a panelválaszom, vagy gondolatom, hogy elsőre mindenkinek érdekes vagyok, és aztán roppant unalmas, mert főleg magammal foglalkozom, és a saját gondolataimat tudom újra meg újra elmondani.
Ön szerint mi az ön szeretett nyelve?
A tett. Az összes többi az harmadrendű. A szeretet az tett. A többi az pedig annyi, hogyha megkapja az ember az érzelmet hozzá, mint a pillangón, a szivárvány színű mintázat. Én ezt így tekintem. Az egy többlet ajándék, és nem tartozik a lényegéhez. Azt vesszük észre, az a színes, az a gyönyörű, de nem az a fontos.
Mi az, ami fontos, és még amit szeretne megosztani az emberekkel, ami önnek nagyon fontos, és
nekem szokták ezt kérdezni, hogy mi az a gondolat, amit az utókornak elmondana. A Nagy László költő erre azt válaszolta, vagy 30 éve, hogy csókultatom őket, ami gyönyörű. Én azt a mondatot találtam ki, hogy egyetlen tanácsom van a kedves hálás vagy hálátlan utókor számára, hogyha elgurul a radírod az ágy alá, akkor rögtön másszál be utána. Nekem az életemben egy nagyon nagy erő, részben azon túl, hogy szeretem a dolgaimat megszervezni, de azon túl valóban egy hatalmas segítség, hogy hozzászoktam, vagy ugye ez is ajándék, hogy amit lehet, ami nincs akadályozva és elém kerül, váratlanul akár, azt azonnal megcsináljam. Tehát valaki szól, hogy nyikorog az ajtó, egy vendég reggel, vagy éjszaka nyikorgott az ajtó, akkor rögtön szaladok a baltáért, amivel egy ajtót meg lehet emelni, és megolajozom. Tehát mindent azonnal megcsinálok, és ilyen formában nincsenek adósságaim és tartalékaim, amit majd el kell végezni. Én gúnyosan azt szoktam mondani, hogy valaki egy fél órát késett kamaszkorában, és azóta ezt nem tudja behozni, azóta mindig csak rohangál az élete után, és szeretne utolérni magát. Így értem.
Ez megint nagyon erősen igazolja azt, hogy a legfontosabb a szeretet nyelve, hogy azonnal megtenni azt, amit megtehetek. De itt engem a radír fogott meg, hogy miért mondta radír? Én nekem akkor az volt, hogy valamit ki akarok radírozni. Tehát megkeresem, és azt, amit...
Nem, igen, értem a mondatot, nem így értettem, hanem a radírnak nem volt szerepe, mondhattam volna a fene tudja, mi van itt a hirtelen előttem bármit, a golyóstollam, vagy egy csipet. Nem, az egyetlen, a mondatnak a súlya az azonnal volt. Hogy nem este, nem akkor, amikor befejeztem ezt a munkámat, nem amikor eszembe jut, hanem mindent azonnal megcsinálni. És tehát a tett nem elgondolom, hogy majd valamikor, és akkor amikor sorra kerül, hanem amit lehet, és ami etikus, ami nem etikátlan most, akkor azt azonnal meg kell csinálni. Így értettem.
A zenében van olyan, ami kikapcsolja, vagy segít, vagy szereti, vagy csak örömet okoz önnek, van olyan?
Zenében műveletlen vagyok, és nagyon szűk az a tartomány, amit egyáltalán klasszikus zenéből értek és meghallok. Ebben teljesen dilettáns is vagyok, mert csak a némely Bartók mű és némely Bach mű, amit meghallgatok. Ha azt kérdezi, hogy mi az, ami zene, ami leginkább számomra Istenről szól, akkor mondjuk a Louis Armstrong trombita szólóját tudnám megmondani.
Én még ma is azt mondhatom, hogy közében keresztül vagyok.
Nem, én megtaláltam az Istent, nem keresem. Egy olyan feszületet csináltam magamnak, amit az asztalon van. Kaptam egy kis 20 centis bronz korpuszt, és amögé egy olyan keresztet csináltam fából, aminek csak a függőleges szára van. Most ennek az a következménye, hogy a két kar az pusztán két felé tárul, és ez nem a keresztre feszítésre juttatja az ember gondolatát első pillanatban, hanem ez egy ölelés mozdulattá válik. És tulajdonképpen a kapcsolatom a keresztre feszítettel ez. Ezt is szoktam magam elé tenni, amikor imádkozom. Tehát ő széttárja a karját felém.
Ez a gyönyörű végszó, hogy én azt gondolom, hogy én szeretném ezzel befejezni a beszélgetésünket. Isten áldja meg.
Igen, köszönöm szépen. Isten áldja magát is.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.